Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Szivárvány. Műsorok az élet sokféleségéről.
14 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Kapu Tibor, a második magyar űrhajós, reggel 8 óra 31 perckor az Axiom 4 küldetés tagjaként elindult a nemzetközi űrállomása a NASA floridai Kennedy űrközpontjából. Az AX4 kereskedelmi küldetés négyfős legénysége, a SpaceX Crew Dragon nevű űrhajója fedélzetén emelkedett a magasbej Falcon 9-es hordozó rakéta segítségével. A küldetés parancsnoka az amerikai Peggy Whitson, a legénység tagjai még egy indiai pilóta és egy lengyel küldetés specialista. A négy űrhajós a tervek szerint holnap délelőtt dokkol majd a nemzetközi űrállomáson, ahol 14 napot töltenek el, mintegy 60 tudományos kísérletet és kutatást végeznek. Magyar kutatók számára fotózza az űrből a Föld zivatar tevékenységét Kapu Tibor, tájékoztatta a Hurrán kommunikációs főosztály az MT-t. A várható eredmények a többik közt a földi villámészlelő hálózatok észlelési hatásokának ellenőrzésére, valamint a zivatarok elektromos aktivitásának az éghajlatkutatásban való felhasználására is alkalmasak lehetnek. 15 millió magyar emelt ma idáig, támogatásotok olyan, mint a szürke hamu alatt nyugvó parázs, belül csendben izzik, de ha fát dobnak rá, egyként lángol, üzente Kapu Tibor a világűrből. Kiemelte, büszke rá, hogy hazáját képviselheti. Családomnak és barátaimnak köszönöm, hogy ti vagytok a legerősebb támaszaim, a ti hangotok hangosabb, mint a rakétánk, erőtök nagyobb, mint a gravitáció. A világűr mindenkié, a Föld pedig egyetlen. Mi a bolygó négy különböző pontjáról indultunk, de társakként, barátokként érkeztünk ide, a mi küldetésünk a tiétek is, mondta az űrhajós, aki köszönetet mondott mindazoknak, akik hozzájárultak ehhez a naphoz. Egynek minden nehéz, soknak semmi sem lehetetlen, zárta gondolatait. Az Európai Uniót azért hozták létre, hogy békét és fejlődést hozzon a tagállamainak, igazságtalan elvárni bármelyik tagállamtól, hogy vállalja egy háború kockázatát, írta Orbán Viktor az ex-közösségi portálon Volodymyr Zelenszkij bejegyzésére reagálva. Az ukrán elnök szintén az ex-en közé tett bejegyzésében igazságtalannak nevezte, hogy Magyarország nem támogatja Ukrajna Európai Uniós csatlakozását. Vasúti kábelek gyulladtak ki Hollandiában a Hága és Amsterdam közötti vonalon tegnap a hágai NATO csúcs első reggelén, írta The Record. David Van Well, holland igazságügyi miniszter szerint nem kizárt, hogy szabotás történt. Mindezzel egy időben orosz hekkerek egy csoportja azt állította, túlterheléses támadást indított a találkozó résztvevő szervezetek szerverei ellen. Álcázott orosz hadihajó haladt át múlt szombaton a La-Manche csatornán. Az orosz haditengerészet Boiki nevű korvettje hamis azonosítókódot sugárzott, amikor áthajózott a Nagy-Britannia és Franciaország közötti szoroson. Két olyan hajó kötelékében haladt, amelyekről ismert, hogy az orosz árnyékflottához tartoznak. Ezek pedig olyan tartályhajók, amelyeket a szankcionált orosz olajtermékek szállítására használnak. A BBC műholdfelvételek, nyomkövető adatok és egy videófelvétel segítségével azonosította az orosz korvettet. Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter hivatalos látogatást tett Pekingben, ahol három kiemelt gazdaságpolitikai egyeztetésre is sor került, a Kínai Nemzeti Fejlesztési és Reformbizottság, az Ipari és Információtechnológiai Minisztérium, valamint a Kínai Pénzügyminisztérium vezetőivel. A közlemény hangsúlyozza, Kína Magyarország legfontosabb Európán kívüli kereskedelmi partnere. Egyetértési megállapodás született a mesterséges intelligencia területén történő együttműködésről, és szándéknyilatkozatot írtak alá egy Kína-Magyarország autóipari együttműködési munkacsoport felállításáról. Határozatképtelenség miatt Karácsony Gergely főpolgármester elnapolta a fővárosi közgyűlés mai ülését. Karácsony Gergely, miután a Tisza, illetve a Fidesz-KDNP fővárosi frakciója sem jelent meg az ülésen, megállapította, hogy a közgyűlés nem határozatképes, ugyanis a 33 képviselőből 20 nem érkezett meg. A főpolgármester felhívta a figyelmet, hogy jövő kettől a fővárosnak nincs költségvetése, és a testület nyári szünet előtti utolsó tervezett szerdai rendesülésén kellett volna az ügyben döntéseket hozni a közgyűlésnek. Azt mondta, várhatóan hétfőn tartanak majd rendkívül ülést. Az esztén meleg miatt a belügyminisztérium csütörtök éjfélig 80 megyére elrendelte a vörös kódot. Ez Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád, Csanád, Fejér, Jász-Nagykun-Szolnok, Pest és Tolnavár megyéket érinti, valamint értelemszerűen Budapestet. Az ilyen esetben hívható diszpécser szolgálat telefonszáma megtalálható az interneten, a Szociális Ellátók és a Kormányzat webes felületén. A rendelkezés kötelezővé teszi valamennyi szociális intézmény számára a hajléktalan vagy bajba jutott emberek befogadását. Végül az időjárásról. Holnap is derült lesz az ég, estétől kezdődik majd felhősödés, és utána megnövekszik a záporok, zivatarok kialakulási esélye, a szél napközben mérsékelt marad. A hőmérséklet csütörtökön hajnalban 15-17, délutára aztán 33-35 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
2025. szeptemberben indul az Aquinói Szent Tamás Akadémia, az ASTA 7. évfolyama. A 10 hónapos képzésre 18 és 30 év közötti keresztény, a közélet iránt elkötelezett fiatalok jelentkezését várják a Kárpát-medence egész területéről. Aki bármely képzési területen legalább alapképzésben szerzett oklevéllel rendelkezik, az Aquinói Szent Tamás Akadémia és az Apor Vilmos Katolikus Főiskola közös képzésében keresztény közéleti mediátor elnevezésű szakirányú szakképzettséget tanúsító oklevelet szerez. A 2025-26 évi tanévre a jelentkezési határidő 2025. július 30-a. Az ingyenes képzésen legfeljebb 15 fő vehet részt, akik a program ideje alatt teljes ellátásban és havi ösztöndíjban részesülnek. A további részletekről a szenttamásakadémia.hu oldalon lehet tájékozódni.
Szép időtöltést mindenkinek. Grillusz Dániel vagyok, nem sokára kezdődik a Kaláka Fesztivál, aminek én vagyok a művészeti vezetője, és természetesen a Kaláka Együttes tagja is, a névadó zenekari. De hát ott nem csak mi muzsikálunk, bár az első koncert a Gárdonyi Színházban 26-án csütörtökön egy Kaláka koncerttel kezdődik, és aztán onnantól kezdve az Érsekkertben 27-től 29-ig koncert folyam délelőtt gyerekeknek, este felnőtteknek. Azért néhány nevet mondjak: Sebestyén Márti ott lesz, Csík zenekar ott lesz, a Góbé, Vújcsics együttes, Kis Tibi az Aranyakorddal, Makám, és mindenki megnézheti a kalakafesztivál.hu oldalon, hogy kik vannak. Ja, és még egy templomi eseményünk is lesz. 28-án szombaton délután 3-kor a hegyi beszédet fogjuk énekelni Vilmos öcsémmel a református templomban.
A júniusi Képmás magazin címlapján Ács Fruzsina stand-up előadó, aki szerint a humorérzéket nem adják ingyen. A lapból igaz történeteket ismerhetünk meg egy kétgyerekes anyáról, aki 10 évesen elveszítette a látását, de süt, főz, sziklát mászik egy építőiparból jövő cigányemberről, aki az ország első cigány éttermét vezeti, és egy párról, aki a madár megfigyelésben talált közös szerelemre. Keresse a júniusi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Reklámot hallottak.
Leszek én több egy puszta kőnél, amit észre sem veszel, arra jársz. Leszek-e én több az út poránál, amit őszi esővel csupa sár. Leszek-e én, no. Leszek-e én több egy hópehelynél, ami csendben olvad el, ha fúj a szél. Leszek-e én több egy elszállt hangnál, melyre senki nem figyel, ha zeng az ég.
mondd leszek-e én. Leszek-e én a sors könyvében egy mondat, és fennmarad egy dallam néhány szó. Az is lehet, hogy elfelejtenek, rohanó világ, csak forog tovább, csak forog tovább. Leszek-e én több egy harmad cseppnél, amit lassan szárít fel a déli szél? Leszek-e én több egy büszke fáma, melyet ketté tört az ár, és nincs levél? Ó, leszek-e én leszek-e én több az öreg háznál, melyet fűt a boldogság, ha itt a tél? Leszek-e én több egy szép mesélnél, melyre fiam osszik el, leszállt az én? Leszek-e én sors könyvében egy mondat, és fennmarad egy dallam néhány szó. De az is lehet, hogy elfelejtenek, rohanó világ, csak forog tovább. Leszek-e én a sors könyvében és a szép emlékeket majd a fiam viszi tovább. Ő viszi tovább.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. Mai alkalommal Szabó Magda, Abigail című kisregényéről beszélgetünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Tartsanak velünk! Sok szeretettel köszöntelek ismét mikrofonunknál. Milyen művet hoztál most a hallgatóinknak? Annyit elárulhatok, hogy kedveled ezt az írót, ezt az írónőt?
Igen, most Szabó Magdának az Abigail című kisregényét hoztam, és valóban kedvelem Szabó Magdának a munkásságát. Már a rádióhallgatók is több beszélgetésben hallhatták, hogy különböző regényeiről beszélgettünk. Szerintem azért már jó néhány művéről beszélgettünk, és az alapján szerintem így többször kiemeltük, hogy valóban nagyon szeretem az ő írói munkásságát.
És az érdekesség az, hogy az elmúlt években, elmúlt időszakban, amióta gyakrabban beszélgetünk így a könyvajánló műsorunkban, szép számmal hoztál Szabó Magdától olvasmányajánlót. Ezt az is indokolja, mert tényleg mindenkinek lehet ajánlani, tehát ő nem réteg író, fogalmazhatunk így, hanem valóban azt hiszem, hogy bármelyik korosztálynak odaadható egy-egy műve, és említetted egyszer, hogy ő neki újra kiadták azért a műveket, új borító, megtaláljuk azért a könyvespolcokon, a könyvesboltok könyvespolcain kiemelt helyen. Ma egy olyan művét hoztad, amit azt gondolom, hogy minden magyar ember ismer. Vajon miért mondhatom ezt?
Reméljük, hogy minden magyar ember ismeri. Hát azt gondolom, hogy azért, mert hát, hogy Szabó Magdáról valaki beszélget valakivel, akkor talán ez a leggyakrabban előkerülő műve. Egyébként érdekes, hogy még sosem beszéltünk itt a rádió mikrofonjai előtt erről, pedig tényleg Szabó Magda kapcsán a legismertebb, a legnépszerűbb, és mondhatjuk azt, hogy már több mint 50 éve töretlen a népszerűsége, hiszen 1970-ben jelent meg, és nem tudom hány kiadást ért meg, de nagyon sokat, hiszen az elmúlt években, amikor megjelentek különféle kiadóknál a Szabó Magda életművek, most ugye legutóbb a Jaffa kiadónál jelent meg így az életműsorozat, abban is megjelent, előtte az Európa kiadónál is, sőt, ha visszagondolunk, vagy a kicsit idősebbek visszagondolnak, ők nagy valószínűséggel meg a Pöttyöskönyv sorozatban olvasták el először.
És ilyen Pöttyöskönyv sorozatos könyvet már ajánlottál a hallgatóinknak. Most az jutott eszembe, hogy így hozzuk az Abigail című művet, hogy mi egy kicsit így a visszájáról, a fordítottjáról hoztuk Szabó Magdának a munkásságát, hiszen olyan klassz, hogy olyan műveit hoztad az utóbbi időszakban, amelyek kevésbé ismertek, és egy teljesen más arcát mutattad meg a hallgatóinknak. Nagyon jó könyvek voltak azok, amelyeket ugye már hoztunk, tényleg azért sok Szabó Magda műről beszélgettünk, viszont most elérkezünk egy olyanhoz, ami úgymond egy ilyen alapmű, használhatom ezt a fogalmat, és szeretik is az emberek, és a mai napig szeretik forgatni, és szívesen megveszik a gyerekeiknek is, de azt azért hozzátehetjük, hogy valójában azért a népszerűségét megemelte nyilván a belőle készült filmnek az elkészülte is, ugye?
Biztos vagyok benne, hogy igen. Hogy kicsit visszautaljak arra, amit mondtál, hogy egy másik könyvét is, az Állarcos Bált is egyszer hoztuk, ami szintén a Pöttyöskönyv sorozatban jelent meg először. De nyilván a Pöttyöskönyv sorozatban az ifjúsági regények jelennek meg, és mind a kettő megjelent, és az Állarcos Bál mégis úgy sokkal inkább háttérbe szorult. Tudomásom szerint azt, vagy nem tudom, megfilmesítették-e. De népszerű filmen biztos, hogy nem készült róla. Az Abigailt nyilván én is többször láttam már életem során. Gyerekkorunkban is nagyon sokszor ment a tévébe, meg szerintem most is. Tehát aki tévénéző, azoknak többsége nagy valószínűséggel már látta. De az, hogy ennyire népszerű, szerintem talán azzal is magyarázható, hogy mindenkinek szól és kortalan. Tehát lehet, hogy 1970-ben íródott, de nem a 70-es évek világáról, hanem egy jóval korábbi világról, tehát egy generációval az előtti világról, de a mai olvasót is ugyanúgy meg tudja szólítani. Tehát egy olyan témát dolgoz fel, egy olyan stílusban írja meg a könyvet, és olyan témát, tehát egy olyan stílusban meséli el a történetet, mutatja be a szereplőket, és tényleg a kommunikáció is annyira egyszerű a regénybe, hogy mindenkinek szól. Tehát nem egy nehéz olvasmány. De és azt mondjuk, hogy ifjúsági regény, igen, valóban ifjúsági regény, de ugyanúgy a felnőtteknek is szól. Tehát én azt gondolom, hogyha egy idősebb olvasó a kezébe veszi, hogyha valakinek esetleg kimaradt az életéből, mindegy, hogy hány éves, akkor is nyugodt szívvel tudom neki ajánlani.
Azt elmondhatom, hogy én a filmet azt hamarabb láttam, de valahogy az ember egyszerűen csak találkozik vele az életében. Tényleg, ahogy említed, szinte minden évben műsorra tűzi valamelyik tévécsatorna. És az első ilyen döbbenetem az volt, hogy nem Abigail a főszereplő lány, vagy nem ő a címszereplő, hanem már itt is indul egy csavar, hogy na akkor ki is Abigail, mesélj a történésről.
Igen, valóban a cím az hogy Abigail, de nem Abigail a főszereplő, sőt nagyon sokáig nem is tudjuk, hogy ki Abigail. Sejtelmes az egész, hogy legyen benne valami, ami úgy mozgatja az olvasónak a fantáziáját, hogy meglegyen az a kíváncsiság. És talán nagyon sokan vagy nagyon sokunkkal, nagyon sok emberrel megtörtént az, hogy olvassa, és végén rájött, hogy nem az az Abigail, akire gondolta, hogy ő Abigail. Egyébként a történet középpontjában egy kislány áll, egy 15 éves kislány, Vitai Georgina, aki 1943-ban a II. Világháború idején bekerült egy lánykollégiumba, mégpedig a Matula kollégiumba, ami egy zárt nevelőintézet volt, és az édesapja azért vitte oda, mert hát ugye a háborús események következtében azt szerette volna, hogy egyetlen lánya, akinek az édesanyja már korábban meghalt, biztonságban legyen. És Georgina megérkezésével az internátusban kezdődik lényegében az eseménysorozat, és az ő barátnői először ellenségeink keresztül nagyon sok mindent megismerhetünk így az intézményről, és az ő és a velük kapcsolatos események során jutunk el a lényegében oda, hogy megtudjuk, hogy ki is az a címszereplő, és egyébként egy nagyon érdekes cselekménysort boncolgat, és azért már így szerintem több műsorban, több könyv kapcsán beszélgettünk Szabó Magdának így az életéről, hogy ő miket is csinált, hogyan élt, és más regényeiből, akár a Führerlisztből is tudjuk, hogy ugye ő is egy református kollégiumban tanult, mégpedig ugye ő a debreceni Dóciban. Tehát azért nagyon sok párhuzamot lehet így találni a kettő történés között. Valószínűleg a saját tapasztalataiból nagyon sokat merített, hiszen Szabó Magda tudjuk, hogy tanár volt, és ő az írásaiban nagyon sokszor tanítani akar minket. És ő ezt 1970-ben írta, amikor azért már jó néhány év távlatában voltak számára ezek az események. Nyilván az emlékek változnak, megszépülnek, fikció is van benne természetesen, de azért mégis el tudjuk képzelni, hogy milyen világ volt az. Tehát még most így több mint 80 év távlatából is, hogyha kézbe vesszük a könyvet, akkor úgy az ő leírásai alapján és tényleg a párbeszédek segítségével el tudjuk képzelni magunkat, hogy ott vagyunk. Tehát szerintem szerintem nagyon jó lehetőséget ad arra, hogy mint ahogy nagyon sokszor egy könyv lehetőséget ad számunkra arra, hogy egy másik világba belecsöppenjünk, hogy itt belecsöppenjünk abba, hogy mégis hogyan éltek ezek a lányok, és mit éltek meg, és hogy milyen konfliktusok, milyen barátságok szövődtek, és hogyan tudta őket így összekovácsolni ez a zárt rendszer.
Kedves hallgatóink, folytatjuk olvasmány ajánlónkat Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Mai alkalommal Szabó Magda, Abigail című regényéről beszélgetünk.
Az ugye elmondható, hogy azzal indul a történet, hogy megérkezik gyakorlatilag Georgina ebbe az intézménybe, ebbe az iskolába, és ez a hely, ez nagyon más attól, ahonnan ő jön. És ugye hát egy olyan alapkonfliktust ez indít el, hogy azért ez egy nagyon zárt és nagyon szigorú intézmény. Majd erről is beszélünk, hogy akkor ez milyen volt és hogyan indult ott az ő élete. De azt elmondhatjuk, hogy igazándiból háború ide vagy oda, de az ember ugyanolyan érzéseket, érzelmeket él meg. A háború alatt is lettek szerelmesek az emberek, a háború alatt is voltak barátságok és voltak cívódások. És háború ide vagy oda, de ez a kislány bekerül egy teljesen más környezetbe, teljesen más szabályrendszerrel, ezért itt ez az emberi oldala nagyon erősen jelen van, miközben egyáltalán nem elhanyagolható, hogy háborúban állunk. Na milyen is volt ez az intézmény? A Matula, ugye említetted, hova érkezik?
Egy nagyon szigorú intézmény volt. Ugye Georgina az intézménybe kerülése előtt egy polgári életet élő családból származott, tehát egy polgári világból, ha járt iskolába, voltak barátnői, nem kellett egyenruhát hordani, meg volt egy szabadsága. És akkor, amikor az édesapja elvitte a kollégiumba, a bentlakásos intézménybe, az internátusba, akkor szembesült azzal, hogy szabályok vannak. Egyenruhát kell viselni. Megmondják, hogy mit kell csinálni. Napirend van. Alkalmazkodni kell másokhoz. Nagyon sok mindenkihez kell alkalmazkodni. El kell viselni azt, hogy mit gondolnak róla mások. El kell viselni azt, hogy nem minden úgy történik, ahogy ő szeretné. El kell viselni azt, hogy sokszor valamit ő nem szeretne megcsinálni, mégis meg kell, és hogy korlátozzák az ő szabadságát. És ő ezt először egy óriási tragédiaként éri meg, majd ahogy haladunk előre az eseményekben, azért felfedezhető az, hogy azért ő is így átgondolja, hogy ez érte van. Tehát, hogyha most is, ma már azért nem olyan sok lánynevelő iskola van az országban, ahol tényleg csak lányok vannak, de azért a közelmúltban még azért jó néhány ilyen iskola volt, akár Egerben is volt ugye lányiskola, hogy azért az utóbbi idők, vagy a jelen lányiskolái már kevésbé szigorúbbak, mint ezek voltak, de azért itt a 40-es évek szabályrendszere, az még a 20-as, 30-as években kialakult szabályrendszernek a folytatása, ahol azért is sokkal konzervatívabb világ volt, és ott tényleg a nevelők azok felelősséget éreztek a gyerekekért, és tudták, nyilván itt a nevelők is elég konzervatív szemlélettel rendelkeztek, mint ahogy minden ilyen iskolában kellett, hiszen a jó nevelőnek megvolt, hogy milyennek kell lenni, és mindez a nevelés érdekében volt. Amit nyilván gyerekként sokszor az ember nem úgy érez. Tehát akár most mi is, hogy így beszélgetünk, mi is egyházi iskolába jártunk, bár ugye mi nem lányiskolába jártunk, de én mondjuk laktam lánykollégiumba, és ott is voltak szabályok, és sokszor nehéznek tűnt, hogy korlátoznak minket, megmondják, hogy mikor mit kell csinálni, tényleg alkalmazkodni kell szabályukhoz, de utólag felnőtt fejjel az ember sokszor átértékeli ezeket, hogy ez mindez értünk volt. És így tényleg az elmúlt években, ahogy szoktam így találkozni, beszélgetni olyanokkal, akikkel így együtt éltünk éveket, senki nem azt mondja, hogy milyen rossz volt. Hanem mindig arról beszélünk, hogy milyen jó volt. Tehát sokszor ugye saját életünkön keresztül megtapasztaljuk azt, hogy ami a jelenben olyan teher, az hosszú távon értünk van, és azért van, hogy mi azok legyünk, akik vagyunk.
És nagyon sokszor ugye a szerénységre és a takarékosságra éppen, hogy a háború árnyékában kerül sor, ugye itt a zárt szigorú szabályok kapcsán mondom ezt még el. Arra lettem figyelmes így a történet kapcsán, hogy mindenki tud azonosulni vele, habár nem mindannyian jártunk egy ennyire zárt, szigorú szabályok mentén működő iskolába, vagy zárt intézménybe, de valahogy egy idő után annyira be tud szippantani ez az olvasmány, hogy elkezd mindenkinek felsejleni, ami úgy Szabó Magdának így a titka, hogy a tanároknak a jellemében vannak szigorúbbak, van, aki kenyérre kenhető, aki minden bánatát ismeri a gyerekeknek egy nézésükből, van, aki segíti őket, hogy egy picit könnyebben elviselhető legyen ez a szigor. Vannak barátságok, vannak viták, és hogy ez az iskolai környezet is fel-fel sejlik nekünk is. És amit te is mondtál, hogy mindannyian úgy emlékszünk vissza, hogy milyen jó volt, hogy egy-egy ilyen emlékre, hogy egy kicsit ilyen nosztalgikus is, mikor az ember kezébe veszi már, mint felnőtt fejjel, mert hogy alapvetően az Abigailről tudom, hogy vannak iskolák a mai korban, ahol ez kötelező olvasmány, éppen azért, mert gyerekeknek szól, gyerekekről szól valamilyen szempontból, de attól függetlenül bármely felnőtt is a kezébe veheti, és ez egy nagyon jó olvasmány. Mit lehet még tudni a műről? Tudsz esetleg olyanról mesélni nekünk, hogy milyen volt a fogadtatása, hogyan indult az Abigailnek a karrierje gyakorlatilag? Ez hol helyezkedik el az írónőnek a munkásságában? Hiszen sokszor olyan alapnak vesszük, hogy már sokat beszéltünk az írónő életútjáról, de nem hanyagolható el azért egy-egy rövid információ erről.
Így van, az Abigail az ő írói munkásságának az első felére tehető. Jó néhány évig azért nem írhatott, és utána, amikor külföldön megjelent az ő népszerűsége, annak következtében Magyarországon is lehetőséget kapott arra, hogy megjelenjenek az írásai, és ő már egy ismert, népszerű író volt, amikor megjelent ez az írása. Valószínűleg ez is hozzájárult ahhoz, hogy nagyon hamar népszerű lett, hiszen ha valaki már nem első könyves szerző, hanem már többedik könyves, és már több írói díjat is magáénak tudhatott ekkor, őt sokkal könnyebben eladják a könyvesboltok. Bár ugye, amikor ez a könyv megjelent, akkor nem úgy volt, mint most, hogy rengeteg kiadó, hanem akkor volt a kiadó, aki kiadta ezt a könyvet. Tehát akkor sokkal jobban azért átlátható volt a könyvpiac. Mert azért szerintem, mert nagyon sokszor említettük, hogy manapság átláthatatlan a könyvpiac. Szabó Magdának az írói munkásságának a jelentős része egy olyan világban volt, amikor még nem volt ennyire átláthatatlan. Sőt, hogyha megjelent valami, akkor az megjelent az újságokban, írtak róla, készítettek vele beszélgetéseket. Őt egyébként nagyon szerették az újságírók, és így ennek köszönhetően mai szóval élve mondhatjuk azt, hogy nagyon jó volt a reklám a könyv körül. És nagyon hamar megfilmesítették, valószínűleg annak is köszönhető, hogy a könyv még népszerűbb lett, meg ugye megfilmesítés is azért történt, hiszen már népszerű volt a könyv, és akár a 70-es években is nagyon kelendő volt egy olyan téma, ami mindenkinek szól. Tehát, hogy az akkori kor olvasói elvárása, mondhatjuk ezt, hasonló volt, mint akár mostani is, hogy az emberek olyan műveket kerestek, ami mindenkinek szól, vagy amivel tudnak azonosulni. És azért, ahogy te is említetted, hogy ezzel a diákok is tudnak azonosulni, de a felnőttek is, hiszen hogyha nem is aktív diákokról van szó, hanem csak múltban levő diákokról, akkor is azért az emlékképek azért mindenkinek hozzájárulnak. És végül is ez egy olyan téma, ami mit lehetett politikailag korrekten kezelni, fogalmazhatjuk meg így is, tehát az aktuál politika mentesen játszódik ez a történet, hiszen ez a második világháború alatt játszódik, és nem a háborús vonal van a középpontban. Tehát itt tényleg a cselekmény középpontjában az iskola belső ügyei vannak, és ennek köszönhetően mondjuk azt, hogy az akkori kor kultúrpropagandájának a szemében is ez egy ilyen, egy olyan könyv volt, amelyet nem korlátoztak.
Azt ugye említetted, hogy Szabó Magda írásai között tényleg nyomon követhetjük az életének mozzanatait, és gyakorlatilag ő egy tanárember maradt akkor is, amikor tollat ragadott. Tudunk-e itt kiemelni kifejezetten olyanokat, amely párhuzam így a leírtak és a valóság között? Ugye egyet már említettél, hogy ő maga is egy ilyen hasonló intézménybe járt. Van-e esetleg gondolatunk arról, hogy valószínűleg ezeket a tanárfigurákat nyilván az ő tanárai is ihlették?
Igen, illetve a diák karakterek között is vannak párhuzamok, hiszen hogyha akár a Führerisre gondolunk, most ugye azért említem meg újra a Führeriszt, mert ha esetleg valaki nem tudja, akkor Szabó Magdának az a regény szól lényegében az életéről, tehát ez egy ilyen önéletrajzi írás, némi fikcióval, tehát abból tudunk meg talán legtöbbet Magdáról, hogy ki is volt Magda, és abban nagyon sokat ír az iskolás éveiről, a latin tanulásról, hogy hiszen ugye ő latin magyar szakos tanár volt, és ugye azt is tudjuk, hogy hamarabb tudott latinul beszélni, mint magyarul, és akkor hát a szomszédok mindig elszörnyülködtek, amikor hallották őt latinul kiabálni, hogy megszállta az ördög ezt a gyereket. Hát tudjuk, hogy nem szállta meg, csak ugye az édesapjának köszönhetően ő elég hamar megtanult latinul, és pont, hogyha két kötetet párhuzamba állítanánk, akkor látnánk így legjobban a párhuzamokat, hogy milyen olyan diák karakterek vannak, akik valószínűleg lehetnének ezek a személyek, de ugyanígy a tanároknál is, hiszen Szabó Magdának is voltak kedvenc tanárai, meg kevésbé kedvenc tanárai is, és azért a Führerisben is olvashatjuk, hogy vannak olyan tanárok, vagy voltak olyan tanárok az életében, akiknek a megítélése úgy változott az idők során, hiszen azért több évig jártak ezekbe az intézményekbe, és nem mindegy, hogy valakivel milyen volt az első tapasztalat, és utána hogyan formálódtak ezek a személyiségek. De ugye Szabó Magda nagyon jó a jellemábrázolásokban, és hogy hogyan bontja ki egy adott embernek a személyiségét, és hogy hogyan írja le a karaktereket. És itt a tanári karon belül is lehet látni, hogy akinek először a megítélése lehet, hogy kevésbé volt pozitív, az utána hogyan változik, vagy minnek kell ahhoz történni, hogy megváltozzon róla az elképzelése, vagy a véleménye, és fordítva is, hogy mondjuk valakihez úgy kötődött, vagy valakit úgy nagyon szeretett, és mondjuk csalódott benne. Ezt szerintem teljes mértékben lehet így párhuzamba állítani, meg hát ugye alapvetően az iskola struktúrája, meg ez a református vonal, hiszen a református iskolák nagyon szigorú iskolák voltak, és ez teljes mértékben megjelenik, és én azt gondolom, hogy egy bármilyen ilyen zárt intézményt az ember csak akkor tud ilyen jól, ilyen részletesen leírni, bemutatni, hogyha egy ilyenben élt. Tehát kívülről nem tudjuk elképzelni, mi történik egy ilyen iskolában, hogyha nem éltük át személyesen. Mert azért annyi sok részletet leír, annyi sok mindenre kitér, annyi sok mindenről beszélnek, annyira részletes a leírás, hogy ez nagyon nehéz lenne elképzelni, hogyha nem lennének benne a személyes kötődések.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szabó Magda, Abigail című kis regényéről beszélgettünk, Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával. Köszönöm, hogy velünk tartottak, búcsúzik a műsor készítője, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Neuma. Fejezetek az egyházzene történetéből.
Jó napot kívánok! Szeretettel köszöntöm hallgatóimat. 2013-ban a gödöllői premontrei perjelség a plébániai közösségek, gyülekezetek számára egy 48 órás anyagot tartalmazó DVD-t adott ki, amelynek címe Hangzó népzsolozsmák. A hatalmas gyűjteményből most egy hétköznapi vesperást fogok önöknek bemutatni, amelyet a gödöllői premontrei szkóla és a Krisztina szkóla énekelnek. Az officiáns Balogh Piusz premontrei perjel. Az elhangzó vecsernyét a Népzsolozsmák című kötetből halljuk, amelyet a Szent Ágoston liturgikus megújulási mozgalom adott közre 1990-ben, és amely az esztergomi breviáriumra épül. Egyházzenészként szívből kívánnám katolikus és protestáns testvéreimnek egyaránt, hogy ízleljék meg a közösen énekelt imádság erejét és szépségét. Viszont hallásra!
Deus in adjutorium eum in terra, Domine,
embereknek hatalma erejét, országodnak dicsőségét és nagyságát.
Mert a te országod örökké való ország, és nemzedékről nemzedékre a te uralkod.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek.
Még éppen kezdetben van most is minden. És mindörökön örökké, amen. A te országod, Isten, örökké való ország.
Hűséges az Úr minden szavában, és minden cselekedetében szentséges.
Fölsegíti az Úr mind, aki kereste, és az előadat fölemeli.
Mindeneknek szemei te benned bíznak, Uram, mert te adsz neki keletet alkalmas időben. Meghallgatja és megszabadítja őket.
Megőrzi az Úr mindazokat, kik őt szereti, de elveszi mind a bűnösöket.
Az Úr dicséretét hirdesse az én szám, és áldja minden test az ő szent nevét. Minden koron és örökkön örökké.
Dicsőség az Atyának és Fiúnak, és Szentlélek Istennek.
Még éppen kezdetben vala most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen.
Békességben éljetek, és akkor veletek lesz a béke és szeretet Istenről.
Istennek legyen hála.
Menj igen magasztósa,
a te bűveid.
bőven fénynek atya vagy, és a napokra tényterít. S minden az őstényt alkotád, világnak adtál kezdetet.
Ki egy nap támadtad azt, mi egy esetet összekölt, sötét a hosszú szikre áll, hallja csíjásunk is.
Kelljen bűnök tervivel, az életet így hagyni el. Jó gondolattal telés, léteg bilincsel küzdeni.
Lelkünk hegeket osorosz, nyugalmul élet vincset osz. Kerüljük, amik állt okoz, tisztuljon minden, ami
teljesítse az atya,
s vele élő egy fia, aki vele uralkodik, ó léleg minden századi. Amen.
Szálljon fel, Uram, az én imádságom,
Oh,
Magasztaljon téged, Uram, ez az esti zsolosba, amelyben megvalljuk, hogy szolgáid vagyunk. Kérjük, hogy aki üdvösségünkért letekintettél Szűz Máriának alázatosságára. Magasztalj föl minket a megváltás teljességére. Ami Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélek kelepségben, Isten mindörökkön örökké.
Amen. Atyáról, életünk Árpád-házi Szent Margit,
hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
Könyörögjünk! Hallgass meg minket, üdvözítő Istenünk, hogy miképpen most Árpád-házi Szent Margit szűz ünnepén örvendezünk. Azonképpen megtanuljuk tőle azt a lelkületet, melyel önmagát neked szentelte, Krisztus, a mi Urunk által.
Amen.
Az Úr legyen veletek.
És a te lelkületek.
Benedik a múzdó.
Elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Itt a Szent István Rádió.